Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes pártiakat a következő kérdéssel. Mester, tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? De Jézus felismerte gonoszságukat, és így szólt hozzájuk. Miért kísértetek ti képmutatók? Mutassátok csak meg az adópénzt. Aztán megkérdezte tőlük, kinek a képe és felirata ez? Azok azt felelték, a császáré. Erő így szólt hozzájuk, akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek pedig, ami az Istené. Ennek hallatára elcsodálkoztak, ott hagyták őt, és elmentek. Ezek az evangélium igéi.
Testvérem, mielőtt az első áldozókhoz szólnék, előtte a mai napnak az egyház által szándékolt katekétikai tanításáról kell, hogy beszéljünk, hiszen az egyház mindig úgy válogatja össze az olvasmányt és az evangéliumot, hogy valami tanítást adjon nekünk arra nézve, hogy kicsoda, ha bírunk Jézus Krisztus, tehát vezessen bennünket a hitben. Itt az évközi idő arra való, hogy föltárulkozik előttünk Jézus kiléte. Az olvasmányban Kűroszról, a perzsa királyról van szó, ő egy történelmi személy volt, nem egy bibliai személy, hanem egy történelmi személy. Úgy szokták emlegetni, hogy nagy Kűrosz, ő volt a perzsa király, a perzsa birodalmat hozza létre, és tudjuk a második krónikák könyvéből, hogy ő volt az, aki visszaengedte, visszaküldte a zsidókat Jeruzsálembe, hogy építsék fel a templomot. Így aztán Kűrosz alakjához mindenféle reménységek kapcsolódtak a zsidók részéről. Fölmerült az a gondolat, hogy vajon nem ő-e a megígért messiás, nem ő-e az, aki majd Izraelt helyreállítja és Izraelt fölvirágoztatja, természetesen földi értelemben, földi keretek között. Azok a remények, amiket a zsidók ez a perzsa királyhoz fűztek, azok nyilvánvalóan elenyésztek, hiszen ő is csak egy hataloméhes uralkodó volt, az ő birodalma is csak ideig óráig állt fönt, hiszen az Isten ígéretei elsősorban és igazában nem erre a világra szólnak. De mégis az ő alakjával kapcsolatban fölmerültek messiási remények, és amikor ezek elenyésztek, egyre jobban spiritualizálódott a reménység a Izrael megváltását tekintve, és ilyen értelemben Kűrosz alakja is előkészítője volt annak, hogy aztán az idők teljességében megjelenhessen a mi Úrunk Jézus Krisztus, aki már egyértelművé tette Isten szabadításának a valódi természetét, az Isten megváltásának, üdvösségének az igazi arcát, miszerint is nem e világ keretei között fog ez megvalósulni. Mai evangéliumban is erről van szó, testvérek, hogy vajon Jézus-e a Krisztus? A farizeusoknak és a Heródes pártiaknak kész válaszuk van erre nézve, hogy nem. Nem ő lehet a Krisztus, ezért állítanak csapdát neki, és tesznek föl neki olyan kérdést, amire nem lehet normális választ adni, hiszen ha azt mondja, hogy szabad adót fizetni a császárnak, akkor azt mondják, hogy nem lehet ő a messiás, hiszen az adófizetéssel a zsidók elismerik a rómaiak uralmát fölöttük, elismerik azt, hogy alávetettek, hogy szolgák, és tudjuk jól a korabeli történetíróktól, hogy a római adószedés valójában véve kiszipolyazása volt a Palesztinának, illetve a megszállt területeknek, a birodalmi területeknek. Azt írja Tacitus, hogy még a szőlőtőkéket is összeírták a rómaiak, nem csak a világ népességét írták össze az Úr Jézus születésekor, a népszámláláskor, hanem az olajfákat, a szőlőtőkéket minden számba vettek, hogy minél pontosabban lehessen megsarcolni a meghódoltatott területeket. Az adófizetés a zsidók számára a szolgaságnak volt a bizonyítéka. Ha tehát Jézus azt mondja, hogy szabad adót fizetni a császárnak, akkor nem lehet ő a messiás, és minden farizeus számára a kérdés lezárul. Ha viszont azt mondja, hogy nem szabad adót fizetni a császárnak, akkor ott vannak a Heródes pártiak, annak a Heródesnek a pártja, aki pénzen veszi meg Rómától a hatalmat Jeruzsálemben, az a Heródes párti tömeg, vagy tanítványok, akik a szadduceusokat is magukba foglalják, a főpapi réteget, akiknek az az érdekük, hogy kiszolgálják Rómát, kiszolgálják a római hatalmat, hogy fönn tudják tartani a templomi kultuszt, hogy ne legyen itt forradalom, ne legyen itt háború, mert akkor nem tudják bemutatni az áldozatokat. Az az érdekes ebben a történetben, hogy tűz és víz fog össze az Úr Jézus ellen, hiszen a farizeusok és a Heródes pártiak semmiben sem egyeznek meg, sem teológiailag, sem világnézetileg, sem politikailag, egyetlen egy dologban, hogy utálják Jézust. Hogy vele kapcsolatban egyértelmű számukra, hogy mindaz, amit kérdeznek tőle, az valójában véve álságos. Testvérek, nézzük meg, hogy hizelednek Jézusnak. Azt kell látnunk, hogy amikor valakinek hizelednek, hogy vagy az az alantas, akinek hizelednek, vagy az az alantas, aki hizeleg. Jézusnak megpróbálnak hizelegni, és megpróbálnak valami álságos szöveggel, megpróbálják őt csapdába csalni. És erre Jézus valami egészen mást válaszol, mint amit várnak tőle, és hozzáteszem, hogy egészen mást válaszolt, mint amit mi megértünk belőle. Ez a mondat, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené, ez nagyjából úgy önállósult és önálló életre kelt, azok is ismerik, akik a Bibliát nem ismerik, és általában véve a tömeg nem is tudja, hogy ez egy bibliai idézet. Csak hogy éppességgel ezt félreértjük, és általában véve ezzel a mondattal szokták féken tartani a vallásos embereket, és próbálják meg jó állampolgárrá tenni őket, mondván, hogy meg kell adni a császárnak is, ami a császári, és persze mellékesen Istennek is, ami az Istené, holott az eredeti szövegben, még a görögben is, de ha valaki utána olvas, akkor az összes szentírás magyarázó azt mondja, hogy hiszen Jézus arábul beszélt az arámiban, még nyilvánvalóbb, hogy itt arról van szó, hogy adjátok vissza a császárnak, ami a császári, és adjátok vissza az Istennek, ami az Istené. Azaz nem arról van szó, hogy adjátok meg a császárnak, hanem adjátok vissza neki. Azt az adópénzt, amit a törvényetek szerint nem lehetne magatoknál tartani, azt adjátok vissza neki. Szabaduljatok meg tőle. Ebben az időben Tiberiász uralkodik, és az ő adópénze, az ő pénze van ezeknél a farizeusoknál és írástudóknál, ami bálványimádásnak minősül. Ugye a második törvényben, a tíz parancsolat második törvényében van az, hogy faragott képet ne készítsél magadnak, egyáltalán semmilyen képmást ne készítsél magadnak, azon túl, hogy a császár mesztelen képe van ezen az adópénzen, ami egyrésztről botrány és bűnös dolog a zsidó ember számára, másrészt a hátoldalán ott van a felirat, hogy Pontifex Maximus, ami azt jelenti, hogy a legfőbb pap, a pogányok legfőbb papja a császár. Így tehát duplán is a zsidók törvénytelenséget követnek el, saját törvényükkel ellen vétenek, amikor adópénz van náluk, és Jézus ezt leplezi le, és ez a C-terv. Nincsen B-terv, nincsen A-terv, hanem valami egészen mást válaszol Jézus. Olyat, amire nem számítanak, amire nem is gondolnak. Hogy mutassátok az adópénzt. Elvileg, ha tényleg törvényhűek, ha valóban fontos nekik az Isten dolga, akkor nem lehetne náluk adópénz. De mégis van náluk, és Jézus azt mondja, hogy ezt adjátok vissza a császárnak. És miután visszaadtátok a császárnak az ő képmását, akkor utána adjátok vissza Istennek azt, ami az Istené, váljatok Isten képmásává úgy, ahogyan a teremtés kezdetén Isten rendelte. Azzal kezdődik az ember teremtése, hogy az emberről azt a hitvallást teszi a Biblia testvérek, hogy az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette meg az embert. A bűnnel ezt az Isten képmási mi voltot veszítjük el újra meg újra, és ezt kapjuk vissza minden föloldozásban újra meg újra. Azt mondja az Úr Jézus, már pedig Jézus logikája szerint először azt kellett volna mondani, hogy Istennek adjátok meg az Istené, ami az Istené, és aztán adjátok meg a császárnak a császáré, ami a császáré. Ha úgy lenne, mint ahogyan a hétköznapi életben ezt a helyet magyarázni szoktuk, vagy érteni szoktuk, akkor először Isten szerepelne Jézus szavában, aztán a császár. De mivel először a császár szerepel, ebből az következik, hogy ahhoz, hogy vissza tudjam adni Istennek, ami az Istené, először vissza kell adnia azt, ami a császáré. Ne adjátok a császárnak azt, ami az Istené. Ez ennek a mondatnak az igazi jelentése. Tudjuk jól, testvérek, hogy vannak bibliai mondatok, amiket prostituált a közvélemény. Olyasmire használta föl, amire nem való. Valami módon a saját érdekeinkre használjuk föl nagyon sokszor a Szentírást. Az egyik legnyilvánvalóbb példa erre, amikor a megsemmisítő táborokra, ahol a fogyatékosokat megsemmisítették, azt írták föl, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. És a legtöbb katolikus templomba járó ember is azt hiszi, hogy ez szerepel a Szentírásban, miközben ott az szerepel, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék, ti viszont testvérek, ne fáradjatok bele a jó cselekedetekbe. Ez az idézet. Ebből csináltunk mi valamit, amivel igazolták a gyilkosok, az alantos emberek saját magukat. Ugyanez van ezzel a mondattal. Mi ezt a mondatot a trón és az oltár szövetségére szoktuk felhasználni, hogy miért kell kiszolgálni a politikai hatalmat. Pedig ha megnézik a testvérek, akkor azt látjuk, hogy Krisztus igazi hívei, igazi tanítványai mindig is konfliktusban voltak a politikai hatalommal. Legyen az keresztény császárság, királyság, bármi, legyen az keresztény Magyarország, vagy bármi, azok, akik valóban Krisztushoz ragaszkodnak, azok nem kiszolgálják a politikai hatalmat, hiszen a politikai hatalmat mindig az érdek irányítja. Ezzel szemben ez a jézusi mondat azt jelenti, hogy ne adjátok meg a császárnak azt, ami az Istené, hanem az Istennek adjátok vissza, ami az övé. Állítsátok helyre magatokban az Isten képmási mi voltotokat. Állítsátok helyre azt, hogy olyanok vagytok, mint az Isten. Nyilván most, hogy előttünk van egy hét, érdemes ezen elmélkedni, testvérek, hogy miben vagyunk olyanok, mint az Isten, miben vagyunk Isten képmásai. És szoktam mindig hangsúlyozni, hogy abban nem vagyunk Isten képmása, hogy Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, és ennek következtében ebben nem vagyunk olyanok, mint Isten, mert Istennek nincsen neme. Isten nem férfi, és Isten nem nő. Aztán mi halandók vagyunk, Isten halhatatlan. Mi korlátozottak vagyunk, végesek vagyunk, Isten viszont abszolút, ő mindenható. Ennek következtében ebben sem vagyunk olyanok, mint az Isten. De abban olyanok vagyunk, mint az Isten testvérek, olyanok tudunk lenni, mint az Isten, hogy szeretetből el tudja magát ajándékozni az ember. Oda tudja adni magát valakinek, oda tudja tenni magát egy ügy mellé, tud mellette dönteni és mellette tud maradni. Az ember képes a hűségre, az Isten a hűséges, és amikor az ember hűséges valakihez, vagy valamihez, akkor olyan, mint az Isten. Aztán abban is olyanok vagyunk, mint az Isten, hogy képesek vagyunk magunkat odaadni, mint ahogyan ő odaadta magát az Eukarisztiában, és ma pontosan ezt ünnepeljük, hogy az első áldozásban ezek a gyerekek elfogadják az Úr Jézust, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. És aztán abban is olyan az ember, mint az Isten, Isten képmásai vagyunk, amikor a szavunk által teremtünk. Nézzétek meg, hogy akkor, amikor oda megyek valakihez, és azt mondom neki, hogy bocsáss meg nekem, akkor ott nincsen hókusz-pókusz, nincsen valami plusz ritus, hanem a kimondott szóval, azzal, hogy azt mondom, hogy bocsáss meg, ezzel megtörténik a bocsánatkérés. És a másik azt mondja, hogy megbocsátok neked, akkor létrejön a megbocsátás, mint ilyen. A szó által, mint ahogyan aki házasságot köt, a szavával teremt, a szavával hoz létre egy új életet, amiről az Úr Jézus azt mondja, hogy már nem ketten vannak, hanem csak egyetlen test, egyetlen élet. A szavával teremt az ember, olyanok vagyunk, mint az Isten. Ezt az Isten képmásságot kell helyreállítani, és ezt az Isten képmásságot kell megújítani újra meg újra, és ennek a lehetősége vagy a forrása a Szent Jónás, amikor a bűneink bocsánatát el tudjuk nyerni. Bűnbánatban kiengesztelődünk Istennel, és a föloldozással létrejön ez a kiengesztelődés. Úgyhogy ez a mai történet azért fontos, hozzáteszem testvérek, hogy én is most, hogy készültem erre a tegnapi nap során, erre a mai alkalomra, ekkor döbbentem én is rá, hogy mennyire félreértjük ezt a mondatot. Azt mindig is tudtam, hogy az egyház nem forradalompárti, az egyház nem szeret lövöldözni. Az egyház elismeri, hogy minden hatalom Istentől van, és erre nagyon szép példa a mai olvasvány, ahol Kűroszról, a perzsa királyról azt mondja a próféta által az Isten, hogy szolgámért, Jákobért és Izraelért adtam neked hatalmat, hogy visszavezesd őket Jeruzsálembe és fölépítsék a templomot. A hatalmat az ember Istentől szolgálatra kapja, azért kapja, hogy azzal építsen. Persze ezzel mi emberek vissza tudunk élni. Mégis a keresztény ember, a katolikus ember úgy tekint minden hatalomra, mint ami Istentől van. De ugyanakkor azt is látjuk, amikor egy hatalom istentelenné válik, amikor elszakad attól, akitől a hatalmát kapja, amikor önállósítja magát, amikor emberellenessé és így istenellenessé is válik, és éppen ezért van a keresztény embernek mindig szabadsága, hogy nem kell kiszolgálni minden hatalmat, nem kell dörleszkedni a hatalomhoz, és igenis jó dolog az egyház és az államnak a szétválasztása, és abból mindig hitványság származik, amikor mi papok kiszolgáljuk az aktuális politikai hatalmat érdekért, ezért, azért, amazért, még akkor is, ha nagyon kegyesnek tűnik a szándék, templomfelújítástól elkezdve akármi miatt, amikor lefekszik a klérus az államnak, abból mindig nagy baj van. Ez a mondata az Úr Jézusnak azt jelenti, hogy ne adjátok a császárnak, a politikai hatalomnak azt, ami az Istené. Állítsátok helyre magatokban az Isten képmási mi voltatokat. Úgyhogy azt javaslom a testvéreknek, hogy mivel egy hét van előttünk, és itt a templomban egyfajta ilyen lelki programot kapunk a Szentírásból, próbáljunk elmélkedni azon, hogy miben vagyunk mi Isten képmásai, hogyan tudunk Isten képmásává lenni egyre jobban, és hogy mik a kis hétköznapi árulásaink, amivel kiszolgáljuk azt a hatalmat, ami egyébként Istentől van, de amelyik el tud szakadni Istentől, és onnantól kezdődően ellensége lesz az Istennek. Hogyan tudunk meg krisztusi szabadsággal élni ezen a földön, hogyan tudunk egyre jobban Isten képmásaivá válni, és szabaddá válni Krisztusban.